Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, Schiller Márkül itt a stúdióban, a Schiller Autó család stratégia és marketing igazgatója. A legfiatalabb, ugye? A csapatban most ez a harmadik generáció.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, igen. Ugyanakkor a családban a kislányom a legfiatalabb.
De ő még talán nem...
Ő még bőven nem, ő még csak másfél éves, úgyhogy még nem aktív az üzletben.
De autózik már, vagy autókkal játszik már, szerintem maguknál az kötelező, nem?
Alapvetően igen.
Mondtam, hogy még a nagypapától vettem én is egy Opelt annak idején. És azt akartam mondani, hogy hűségesek, mert az a Váci út, ez nagyon, nagyon, nagyon komoly ér, és nagyon komoly szegmens az életükben. Ugye az első nagy Schiller Opel az itt volt mellettünk, a rádió mellett, nem messze. Na,
így van, így van, az a 113-ban volt, igen. Ugye a Szenes Ivánnak köszönhetően ez mindenkinek az agyában letapadt valahol.
Ez a sose Opel?
Schiller Opel a Service Super, Váci út 113, ugye mindig ez szólt régen, ebből próbálunk most kinőni, mert a cégcsoport most már 7 márkával foglalkozik, és ugye a fő márkánk, az ernyő márkánk az a Schiller Autó család, tehát alsó kategóriás Dacia-tól kezdve, Opelen, Renault, Fiaton,
most már Lexus.
Át, Toyotán át, ugye Skodánk is van, és akkor a Lexus a teteje, igen, tehát azt nyitottuk meg most idén.
A Váci úton.
Így van.
Na ezért csak ezt a poét, akkor már
fejezzük. Nem tudunk elszakadni a Váci úttal, ez a helyzet.
Közel, akik azt mondta, hogy nem nagyon engedik. Muszáj volt autókkal foglalkozni? Nyilván azt mondja, hogy nem.
Alapvetően ez egy választott pálya volt a számomra, tehát én azért a 13 éves koromtól kezdődően tapasztaltam különböző dolgokat a cégnél, bejártam nyaranta dolgozni a szervizbe, aztán ez 18 éves koromig tartott, onnantól kezdve az autókölcsönző üzletágunkban dolgoztam, irodában is, ügyfélszolgálaton is, kint a reptéren.
Akkor megjárta
a reptér mellett. Körbenéztem, hogy akkor ez mivel jár, hogy jár. Én igazából azt lehet mondani, hogy már oviban is autó volt a jelem. Én azt láttam, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy autókkal lehet dolgozni. Nyilván fiúként a legmenőbb dolog volt, hogy apukám meg a nagypapám együtt dolgozik, és autókkal foglalkozik, és le lehetett menni a szervizbe, és felemelték nekünk az autót.
Bele lehetett ülni.
Ha végigültük nyilván az összeset. Ez egy választott pálya volt ugyanakkor, apa nem akart belekényszeríteni semmibe. Ő azt mondta, hogy döntsem el, hogy mivel meg hogyan szeretnék foglalkozni. Én a Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem, gazdálkodási és menedzsment szakon, tehát egy ilyen generális képzést végeztem gyakorlatilag el, és akkor utána, sőt nem is, már közben is dolgoztam az egyetem alatt, mert ott az nem feltétlen kötötte le az összes figyelmemet, és sorozatot nézni egész nap otthon nem akartam. A kocsma sem az én világom, úgyhogy maradt az, hogy dolgozom inkább. És részben ugye az volt, hogy elmentem egy automata sörfőzőgépgyártó startuphoz dolgozni, ott marketing menedzser voltam, és akkor ott egy idő után úgy éreztem, hogy én többet szeretnék, máshogy szeretném, hogyha a dolgokat láthatnám, beleszólásom lenne, stb. És átnyergeltem a családi cégbe, ez ilyen 2014 környéke, 2015 óta dolgozom ott főállásban. Először az egyik cégvezetőnknek voltam az asszisztense, utána a social médiáért felettem, aztán marketingvezető lettem, most meg már stratégiai és marketing igazgató vagyok.
De most melyik a nehezebb most 2021 őszén?
Sikerült mindezt a pozíciót akkor a nyakamba kapni, amikor bejött a Covid, tehát ezt konkrétan szerintem március óta raktam a pozícióm elé. A marketing az nálunk annyit jelent, hogy van egy gyakorlatilag marketing ügynökség a cégcsoporton belül, és egy ügyfélszolgálat, ami szintén ugye hozzám tartozik, ez a két csapat van, akiért én felelek.
Ez már bejáratott az, és nem gondoltam, hogy ez a nehezebb
így
most
van,
ebben
így
az
van.
Időpillanatban.
Tehát ez azért nem egyszerű, nem egyszerű, főleg most, hogy ugye jönnek a választások, egyre nehezebb hirdetni, jó áron. Ez ugye mindig egy ilyen időszak, de hogyha úgy tetszik, akkor ezt már megszoktuk. A másik része ugye a stratégia, ott részben hozzám tartozik a cégcsoportnak az üzemeltető csapata, ebbe beletartoznak a gondnokok, a karbantartók, az IT, illetve van egy-két olyan kolléga, aki a különböző digitalizációs projektjeinket, folyamatfejlesztéseinket segít, és akkor így ebben a sapkámban tartoznak ők is hozzám, illetve az, hogy az édesapámmal közösen ugye meghatározzuk a fő irányvonalakat, illetve a cégcsoportnak az igazgató tanácsával, hogyha úgy tetszik, és azokat pedig ugye nyilván le kell fektetni mindenkinek úgy, hogy az érthető legyen, egy keretrendszerbe foglalni, ezt át kell tudni adni a kollégáknak.
Nekem ez izgat most egyébként engem leginkább. És gondolkoztam is, hogy minden generáció megkapja önöknél a különböző válságokat, meg együtt kapják meg. Most jött ez a Covid, ez sem volt könnyű túlélni, a gazdasági válságot meg nagyon sok autócég nem érte túl. Most meg jön ez a chip hiány, erről beszélgettünk, mikor beült a stúdióba. Szóval most mi a stratégia?
Ugye, hogyha a márka portfóliót nézzük, akkor ugye alsótól a prémium kategóriáig ugye lefedi a portfóliónk az igényeket, másrészt pedig szolgáltatás fronton is, tehát van tartós bérlet flotta kezelő üzletágunk, ott már több mint 1500 autót kezelünk, és van rendtakár üzletágunk, amivel pedig azért eléggé meghatározó terveink vannak, ott mint magyar szolgáltató méretben az összes ilyen nagyobb nemzetközi franchise után következünk, viszont ügyfélelégedettségben az a szerencsénk van, hogy az ügyfelek úgy ítélték meg a nagyobb portálokon, mint a rentalcars.com vagy a Discover Car Hire oldala, hogy abban mi vagyunk az elsők az elmúlt pár évben. Mindig kaptunk ilyen elismerést.
A túlélésnek a záloga most például az, hogy átolzéig mindent? És hát, mindenféle szolgáltatással? Az
igen,
autómosótól
igen.
A nem tudom még?
Igen, igen. Mi abban látjuk itt a fantáziát, hogy nyilván ugye a portfólió az nagyon autós, ugyanakkor diverzifikált. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy egymárkások vagyunk, és csak autókereskedelemmel, szervizzel foglalkozunk. Az most őszintén bevallom, hogy minden tiszteletem azoké, akik így
mert
jártak.
Mert az most életveszélyes.
Az most nagyon veszélyes, és egy orosz rulettel ér fel, például a chip hiány miatt is. Ugyanakkor azért vannak ennek még más vonulata is, hogy ez hogyan tud nehezen alakulni. Nálunk ugye ez a fajta szerteágazó történet.
Földrajzilag is, ugye?
Földrajzilag annyira nem, mert ugye mi jellemzően csak Észak-Pesten vagyunk, és ezt a földrajzi szétszóródást próbáltuk most ugye megoldani azzal, hogy építettünk egy új telephelyet, ezt tavaly január 14-én kezdtük el az effektív építkezést, nyilván a tervezés az sokkal hosszabb időt tartam volt, de gyakorlatilag idén szeptemberben ez teljes vászélességgel és épületszélességgel, ami 140 méter, meg tudott nyílni.
Óriási terület, ez egy régi laktanya volt ott, nem?
Úgy van, hogy van egy régi laktanya, a Hunyadi laktanya területét vásároltuk meg itt a Váci úton a negyedik kerületben, de amellett még vannak plusz területek, összesen olyan 9 hektára jön ki ez az egész. És egy vicces egybeesés az, vagy hát nem feltétlen egybeesés, de hogy édesapám és nagypapám már nagyon régóta ácsingózott erre a területre. Van egy például 2005-ös dokumentum, amiben próbálják megpályázni majd.
Hát jó helyen van, M0-ás, ugye?
Tehát igen, igen, tehát hogy ott lyukra futunk, és akkor édesapámnak egyébként volt ezzel a területtel magánszemélyként egy telke. Tehát ő már készült, hogy akkor majd ott valahol,
betett az
valamikor.
Egyik valami...
Igen, igen, tehát azt sem a vette, azt is több mint 10 évvel ezelőtt vásárolta, de ugye ez a 9 hektár így szépen összeállt, maga az épületünknek az alapterülete ott 8800 négyzetméter, plusz erre még rájön egy 2000 négyzetméteres irodaszint, kint pedig ugye az egyik legnagyobb fő oka azért, hogy miért költöztünk ki, az volt, hogy beszorultunk. Na most ezt nem tudjuk elmondani, mert van bőven helyünk autót tárolni, a hátsó autótároló telkünkön akár 1100 autó is el fog
És ez most
férni.
Kulcskérdés vissza ahhoz, hogy kicsi vagy nagy, egy márka vagy több márka, ez most kulcskérdés, ugye, hogy raktározni,
így van.
Megtartani, mert ugye arról nagyon sokat lehet hallani, hogy most új autóhoz jutni nem egyszerű, nem lesz könnyű, jön a chip hiány, én azt is hallottam, hogy majd
hát nem jön, az már itt van.
Na jó, de igen, jön, egyre jön, tehát az mint a Covid, hogy újabb hullámok jönnek. Legutóbb azt hallottam valamelyik portál, vagy olvastam valamelyik portál, hogy a luxusmárkák fognak menni, mert azon mindenki jobban tud keresni. De abban sokkal több chip kell majd.
Hát ezzel én ott vitatkoznék, hogy márkákon belül is megvannak azok a típusok, amiken jobban tudnak keresni a különböző gyárak. Azokat helyezik előtérbe, illetve azért itt még bejön egy olyan pixis is a képbe, hogy a magyar piac azért nem a legjövedelmezőbb piac az autógyáraknak. Sokszor van az, hogy mi hátrébb sololódunk kiszállítás szempontjából. Kicsik vagyunk, és kicsi a profit rajtunk. Aha. Tehát, hogy főleg ez egyébként például az elektromos autóknál és a plug-in hibrid autóknál is látszik, hogyha egy új modell bevezetéséről van szó, akkor jellemzően az észak-skandináv országok, tehát Európának az északi része az, ami dominál olyankor, hogy ők kapják az autókat. Nagyon jó példa volt erre, amikor az Opel Amperának a bevezetése történt, az új verziónak, ami egy kicsit már ilyen, még az annó régi Merivához hasonlít. Úgy volt, hogy fogják itthon is árulni, majd az egész kontingens megkapta Norvégia helyettünk. És itthon nem került bevezetésre az autó.
meg hogy félkészen adják majd az autókat, vagy legalábbis mindenféle cucc nélkül.
Na igen, akkor térjünk rá egy kicsit ugye a chip hiányra. Tehát, hogy itt ez konkrétan úgy néz ki, hogy az autóknak ugye egy jó részébe, a vezérlésébe és a szórakoztató elektronika részébe infotainmentnek hívjuk. De az a lényeg, hogy ugye az infotainment rendszerbe meg a vezérlésbe kell a chip. Na a chip az ugye egy olyan dolog, ami nem két nap alatt készül el, általában egy ilyennek az átfutási ideje az 2 hónap.
És van egy autóban 100-200-300 chip.
Igen, nem egy darab van benne. Ráadásul, ami ugye egy nehezítő tényező, hogy a Covid-nál, amikor ugye ez bejött tavaly év elején, akkor nagyon sok gyártó visszamondta a megrendelését, ugye visszahőköltek, stb., tehát kivártak. Nyilván akkor ez jó döntésnek tűnt. Ugyanakkor a kapacitásaikat ezek a gyártók el tudták adni más iparágakba, hiszen mindenki otthon maradt, mert jól viselkedett, ezért ugye megnőtt a kereslet az otthoni szórakoztató elektronika, a fitness gépek.
Nem tudom, melyik a Volvo, de ez nyilván egy hírszinten világos, nem egy olyan meghatározó
tényező, tehát itt a, mit tudom én, PlayStation, Xbox, ezek mentek nagyot, meg a laptopok. Igen. És ami még egy balszerencse volt ebben a történetben, az az, hogy egy ilyen gyár az leégett Ázsiában, az sem volt egy nagyon jó történet, az a mai napig nem állt még vissza teljes kapacitására, illetve ugye az amerikaiak csináltak egy olyat, hogy a kínai csippeket ugye kitiltották a termékeikből, a piacaikról. Nyilván mindenki ugye át kellett, hogy álljon Tájvánra, és Tájvánnak meg szűkös a kapacitása.
Nekik se könnyű.
Tehát, hogy nem bírnak el mindenkit, hiszen ugye pont az automata sörfőzőgép gyártó révén voltam ott egy jó 3-4 hetet, amikor ott dolgoztam, és láttam, hogy milyen eszméletlen mérték az, amiben ők élnek. Gyakorlatilag a világ laptopainak a 80%-a az Tájván északi részén gyártódik. Tehát nem kicsi hely, és szintén a kerékpároknak legalább az 50-60%-a ott gyártódik. Tehát tudnak gyártani. Nem ma kezdték.
Kis helyen és sokat, és gyorsan.
Hát igen, meg olyan helyeken, olyan gyárak voltak, tehát ilyen rizsföldek között mentünk, és a világ egyik legmodernebb félvezető gyárában találtuk magunkat.
Várjon, egyszer tényleg meghívom, hogy csak a csippekről beszélgessünk, csak még annyi minden van. Oké, akkor mit prognosztizál? Mert azt mondják, hogy durva áremelés, új autónál, használt autónál, mindenhol, nem lesz autó, sokkal többet kell várni. Mit prognosztizálnak most a Schillernél?
Hát azt prognosztizáljuk, hogy az az autó van biztosan, ami készleten van, a szállítási határidők azok tudnak folyamatosan tolódni, nyilván van olyan márka, aki azt ígéri, hogy ez belátható időn belül megoldódik, stb., de ez azért a jövő évünket még nagyon meg fogja határozni. Én például, hogyha ugye a Trend FM hallgatóinak a többségét nézzük, ugye ezen a B2B vonalon, azt javaslom, hogyha valakinek jövőre lejár a tartós bérlete az autóra, autócserén gondolkodik, akkor azt még idén meg kéne rendelni, és nem azért, hogy hazabeszéljek, hanem azért, mert akkor jövőre biztosan meg fog érkezni.
Valamikor jövőre.
Valamikor, remélhetőleg. Tehát, hogy itt nyilván 1000 csillagot lehetne itt a kisbetűbe rakni, de tényleg, tehát, hogy egy évre előre kell azért most már gondolkodni.
És akkor ezért kell nagy bázis, sok autót be lehet rakni, és hogyha valaki bejön, akkor lehet, hogy ez nincs, de az van helyette.
Van ilyen is.
Mert most nekem is flexibilisebbnek kell lennem valószínűleg vevőként, tehát egész más, mint
eddig. A márkahűség az ilyen formában át kell, hogy alakuljon, mint gondolkodás.
Meg a szín, meg a forma, meg sok minden más.
Azt végképp el kell felejteni, tehát, hogy...
Ez kemény.
Nem el kell felejteni, csak akkor várni kell.
Mekkora fordulat?
Az a lehetőség van, hogy ugye nyilván vannak készleten autók, meg kell nézni, hogy az igényeknek mennyire felel meg.
Mennyi fér bele.
De ott is a készletünk is véges, tehát, hogy most már azért nagyon kezd elfogyatkozni. A vevőszerződés állományunk viszont nagyon szép, csak abból azért a számlákat ugye nehéz kifizetni. Ebből a szempontból ez az időszak nekünk nem szerencsés, hiszen a beruházásunk egy jó részét ugye külső forrásból finanszírozzuk, nem sajátból. Ilyen se volt még a cégcsoport történetében, eddig mindig organikusan saját forrásból növekedtünk.
De ez akkora lépték volt.
Hát ez egy akkora lépték, meg úgy ítéltük meg, hogy a piac is indokolja, hiszen az autókereskedelmet, hogyha megnézzük Nyugat-Európában, akkor a város szélén vannak ezek a kereskedések, és több van általában egy helyen. Mérethatékonyság volt az elsődleges szempont.
Igen,
ebben.
Tehát a méret, meg az is, hogy a luxus is legyen ott, ugye az íre a pont valahol ezt nyilatkozta, vagy van. Az apuka, vagy a nagypa, valaki ezt mondta.
Édesapámnak volt ez az álma, hogy akkor tényleg legyen egy prémium márkánk is, ez ugye a Lexus márkában.
És ők tényleg ennyire hátulisak voltak, hogy ezt engedjék? Egy ilyen régi cégnek, mint a Schiller?
Én az nem háklisságot mondanék,
nagyon
hanem nyilván ugye van egyfajta félsz, hogy milyen partnert választ egy ilyen márka.
Nagyon szigorú kritériumrendszer, akkor
abszolút,
legyek diplomatikus.
Abszolút, igen. Abszolút, és ez teljesen érthető és normális dolog, hiszen a Lexusnál nem az van, hogy minden egyes megyeszékhelyen van egy szalonja, és rengeteg van belőle, hanem az országban azért eléggé centralizáltan vannak ezek elhelyezve.
Mi vagyunk
a negyedik. Igen. Ugye nyilván van a Lexus Buda már évek igen. óta, a debreceni szalon is van, illetve a szegedi szalon is van rajtunk kívül, és ugye mi vagyunk így a negyedikek a sorban Pesten.
És azt prognosztizálják, hogy ebből többet lehet eladni, mint mondjuk az előző években.
Abszolút, főleg ez azért is van, mert ugye a Lexusnak van egy nagyon jó hibrid technológiája, ami nagyon úgy látszik, hogy a versenytársaknak is ugye eszébe jutott, hogy ezt fejleszteni kéne, és itt akkor most nyilván érdemes egy olyan kitérőt tenni, hogy a Lexus ugye az a Toyotának a luxus márkája, a Toyota pedig már 97 óta a piacon van a Priusszal, azóta hibrid autót forgalmaznak, a többiek meg ugye ezeket nemrég kezdték el, vagy éppen a Toyotától vásároltak egyes technológia
tehát
részleteket.
Tehát ők már kijárták az iskolát, a Toyota kijárta.
Igen, és nyilván nem 97 igen. óta csinálják, hanem valószínűleg már a 80-as évek óta ezt fejlesztgetik és csiszolják. Ugye a hibrid autóknak meg a Lexusnak az egy vitathatatlan és bizonyított előnye, hogy rendkívül megbízható autók. Tehát általában a toplista élén szoktak végezni megbízhatóságból. Én ezt úgy szoktam szimbolizálni az ismerőseimnek, akik most már egy Lexusban elkezdtek gondolkodni, hogy ismernek engem, hogy tök jó ez a prémium autód, hányszor találkozol a munkafelvevővel? Ismered-e, hogy mi hogy van vele? És akkor mondta, hogy hát ja, viszonylag gyakran, egész jól ismerjük egymást, stb. Mondom, nálunk egy évben egyszer fogsz vele találkozni. És akkor mi? Hát a kötelező éves karbantartáskor, máskor nem. És akkor ugye csodálkoznak, és tényleg így van, tehát hogy ez, ebben semmi túlzás nincsen, hiszen ugye van tapasztalatunk a Lexusok frontján a bérautóüzletágunkban, tartós bérletüzletágunkban, ugye látjuk, hogy mi történik ezekkel, nem túl nagy történet.
Szereti ezt az egész elektromobilitást? Nem hiányzik a benzin, hát meg a hang?
Őszintén szólva ez az egyik ilyen gyenge pontom. Tehát én az elektromobilitást a jelenlegi formájában nem tartom fenntarthatónak, ez lehet az én egyéni szoc problémám is. Ugyanakkor bizonyított tények vannak, az Európai Unió Környezetvédelmi Ügynöksége is kikutatta, hogy hogy néz ki például CO2 kibocsátás, vagy összességében ugye üvegházhatású gázok kibocsátása szempontjából a különböző autóknak a kibocsátása. És akkor,
egy adott időpillanatban, vagy az egész életciklusra vetítve?
Egész életciklusra
ja,
vetítve.
Ez nagy különbség.
Egész életciklusra vetítve, és nem csak a közvetlen kibocsátást nézve, hanem a közvetetten az egészet. Tehát akkor, hogyha valaki nem megújuló energiáról tölti azt az elektromos autót, akkor az bizony károsabb, mint egy benzines, majdnem ugyanolyan káros, mint egy dízel. És itt van egy nagyon fontos különbség, hogy a városnak a levegőjének egész jót tehetünk, ugyanakkor a szállópor koncentráció az, ami fontos, tehát igazából a sebesség és a por, ami van, nem feltétlen az, ami kipufog az autó, nyilván ezzel is lehet vitatkozni, ugyanakkor azt gondolom, hogy az egy jó irány, hogy a városok levegőjére próbálunk tenni, de nem feltétlen az autóiparon gondolom, hogy ez szükséges leverni, hiszen miért van ez az egész elektrifikáció? Azért, mert a szabályozói környezet, az Európai Unió ugye a
oktroyálja
különböző... Hát igen, tehát van egy kafé nevű szabályozás, ami Clean Air for Europe névre hallgat. Ez annyit tesz, hogy 95 gram per kilométer kibocsátás engedélyezett a CO2-ből, hogyha ez túllépi az autó, akkor grammonként 95 eurót kell fizetni bírságként.
Szóval akkor?
Tehát, hogy ez annyira...
Benzines?
Én nem azt mondom, hogy benzines párti, én hibrid párti vagyok, jelenleg egy plug-in hibrid autót hajtok, és imádom, nem napelemről töltöm, viszont az a 306 lóerő, amit ez az autó tud addig, amíg fel van töltve az aksi,
az
engem úgy megdobogtat, meg lehet a hibrid autókból is olyat csinálni, ami úgy megdobogtatja az ember szívét. Például van a Lexusnak az LC modellje, az egy V6-os motorral van felszerelve, van benne elektromos motor is, és hát megy, mint az állam. Tehát, hogy az is nagyon jó, ugyanakkor ültem a V8-asban is, az meg durrog is. Van egy teljesen más feelingje, és akkor itt megint azt kell megnézni, hogy tök jó, most ugye van ez a rengeteg akkumulátor. Azokkal ugye mit kezdünk? Nyilván mindenkinek vannak tervei. meg vannak már megvalósult persze, elképzelések.
Persze, napelemet csinálunk belőle, és akkor 10 évig még élt, erről is lehet.
Simán elképzelhető, ugyanakkor, hogyha erre nagy mennyiségben tényleg átáll mindenki, akkor ez nagyon nehezen fenntartható. Tehát ezt be kell látni, hogyha ez az összes autó, ami Európában fut, az utakon átáll erre, hát az elektromos hálózat nem fogja bírni meg semmi. És akkor ennek ugye egy alternatívája lehet az üzemanyagcella, a hidrogéncella, aminek az egyetlen egy kibocsátott terméke az ivóvíz. Nagyon vicces, én most kipróbáltam az új Toyota Mirai-t, ami már ezzel van meghajtva, és van egy gomb, hogy H2O, és gyakorlatilag akkor kipisüli a vizet az autó, tehát hogy van egy ilyen gombja. Persze,
ez egy jégkockával kéne ezt, és akkor tulajdonképpen az ember rögtön tudna fogyasztani, és benne az autóban, nem? Védjük ezt, vagy ezt oldjuk ezt.
Gyorsan le kell szabadalmaztatni ezt az ötletet.
Nagyon örülök, hogy találkoztunk majd csipügyben akkor, meg elektromobilitás ügyben szerintem találkozunk, még ma az is izgalmas. Tehát csak egy mondat, mert erre van még időnk. Milyen lesz a jövő év az autókereskedők
jövő évben szempontjából? Nagyon sok autó meg fog érkezni, tehát nem fogjuk győzni az átadásokat, de azoknak fog az autója megérkezni, aki ugye korábban megrendelte. Tehát ez egy beláthatatlan történet, ott állnak reptereken, ott állnak kikötőkben autók tömegével, várják, hogy a vezérlés és várják, hogy a szórakoztató elektronika beléjük kerüljön. Akkor ezek ki lesznek szállítva, nyilván ugye a gyárak akkor elkezdenek majd gyártani, hiszen nekik is szűkös a kapacitásuk, tárolási hely, stb. Meg a késztermék raktározás azért az, vagy hát itt meg most félkésztermékről beszélünk, az drága dolog. Egyszer csak el fog kezdeni ez rendbe kerülni. Én azt remélem, hogy azért belátható időn belül már nem fél éves, éves szállítási határidőkről fogunk beszélni egyes autóknál, hanem mondjuk 3-5 hónapról, mert ez azért már belátható.
De ennek ára lesz.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm, Schiller Márk volt itt a stúdióban, a Schiller Autó Család stratégiai és marketing igazgatója. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.